következőkben Zsolt Péterrel fogunk beszélgetni ismét az identitás kapcsán is, a szervezeti légkörök átalakítása kapcsán.
Hát a regényben itt azért írok olyan dolgokat, amivel az Eloász fog szembesülni, mert ő jut el a Vatikánba, próbálja Márton Áront kiszabadítani, és küldetése is van.
A tűz, mint minőség, ez most hirtelen megint csak egy... Nekem az a kép van meg nagyon, amikor arról osztottál meg képet, hogy egy épp aktív vulkán mellett a tengeren vitorlázó, és én nagyon sok mindent láttam ebben a képben, ugyanígy, mint ebben a kifejezésben, hogy harcos apáca visszavonódásra is képes. A tűz ebből számodra mi? És láttam egy másik írásod is, ami pedig azzal foglalkozott, hogy ha kigyulladna a hármas metró, és így a tűz, mint motívum.
A harcosság az igazságkeresésből származik, és Eloásznak ez a tisztasága, ez megvan, és rengeteg szenvedésem megy keresztül aztán a dolgokban, hogy a tűzmotívum a téged megfogott, meg ez a működő vulkán, hát ez valóban múlt nyáron egy élményem volt, ez valóban maradandó, és különösebb dolgokat én ebben nem láttam bele, csak magának a természetnek az erejét véltem fölfedezni, úgyhogy lenyűgöző valóban ilyen közel kerülni egy működő vulkánhoz.
Én itt ugye a személyiségtípusok kapcsán is gondolkoztam ebben, illetve a különböző viselkedéstípusok kapcsán. Tehát ugye van, amit mostanában ugye divatos kifejezésként jelenik meg, hogy narcisztikus és egyéb személyiségzavarok a munkahelyeken. De hogy ez a kép, hogy ott van a működő vulkán, de hogyha valaki a tengeren van, mondjuk vízzel körülvéve, ami megint csak mondjuk lelkileg tudunk asszociálni, hogy milyen minőségeket jelent, akkor még egy működő vulkán mellett is lényegében biztonságban lehet, illetve hogyha nem annyira külsőként tekintünk erre, hanem inkább így integrálva a kettőt, hogy ugye helyzettől is függ, hogy éppen melyik attitűd, vagy melyik én rész jön elő, és itt már a fejlődő énjeink témádnál vagyunk, hogy tulajdonképpen mind a sérült részeink, mind a korábbi életkori szakaszokhoz kötődőjének, ugye, ezt gondolod, hogy ugye bennünk élnek, és hogy akkor ez szituáció függő, a környezettől függ, hogy éppen melyik hívódik elő?
Bizonyára. Én nekem azt gondolom, hogy talán egy kis fölfedezésem, vagy a hozzájárulásom a pszichológiához az lehet, hogy nagyon elfogadott az a nézet, hogy a személyiség, hogy vannak különböző énjeink. És az is nagyon elfogadott nézet, hogy a személyiségünk fejlődése során az egyik énből lépünk át a másikba, és meg kell oldanunk bizonyos feladatokat bizonyos életkorunkban. Mondok példákat, az ént hogyan próbálják megfogni, megragadni. Personától, a szelfen keresztül, a szuperegóig, vagy idig egóig, tehát, vagy a felnőtt én gyerekként, tehát szinte végtelen az a sor. Hankis Elemér írt is egy könyvet, aminek az a címe, hogy Ezer arcú én, tehát ő aztán tényleg tudta sorolni az elméletekből a különböző én típusokat. Na most visszatérve arra, hogy a pszichológia látja ezeket az éneket, és másfelől meg azt is látja, hogy van-e az életkor során egy fejlődés. Szerintem viszont ezek az ének nem záródnak le bennünk. Tehát nincs olyan, hogy túl vagyunk a gyerekénen, és akkor most már azt be tudtuk építeni a személyiségünkben, mert egészségesen fejlődött. Egyébként maga Eric Burney is utal arra, hogy bizonyos szituációkban az a jó, elő tudjuk hívni a gyerekénünket. De azt nem láttam sehol, hogy ezeket lehet fejleszteni, illetve hát terápiás módszerekkel az elakadásokat próbálják meg segíteni. De szerintem az az érdekes, hogy ezek az ének, ezek mindvégig bennünk élnek, és nem áll meg a fejlődésük. Tehát sosem öreg, a bennünk lévő gyerekén az mindig növekszik, és mindig egy kicsit okosodik. És a bennünk lévő gyerekén az ott lehet egy 40 éves férfiben is, aki mondjuk oktató vagy tanár, és versenyhelyzetben előbukkan belőle, és az ő gyerekénnyel lehet primitívebb, mint annak a tizenéves gyereknek, akinek mondjuk hozzászokott már ahhoz, hogy a testvérét is néha hagyni kell győzni. És amikor látjuk, hogy ez a két gyerekén egymással találkozik, és a tizenévesnek fejlettebb a gyerekénye, mint a másiknak, akkor szerintem nem az a megoldás, hogy el kell nyomni neki a gyerekényét, és lépjen be a felnőtténye, mert a felnőtténye tök jól működik az illetőnek felnőtt szerepekbe, hanem ennek a gyerekényének is fejlődnie kéne. Tehát, hogy ezek az ének folyamatosan növekszenek és alakulnak bennünket, és ezeket táplálnunk is kell, etetnünk és szeretnünk is kell őket, hogy ezek tudjanak növekedni. És amikor valakinél valamelyik elakad, akkor az később megbosszulja magát egy olyan szituációban, amikor berobban. Ezt viszont nagyon jól ismeri a szociálpszichológ ezt a jelenséget. És a Eloáznak a személyisége az tulajdonképpen az rendelkezik elakadásokkal. Vannak problémák vele, ahogy egyébként az Abelardnak is vannak problémái, és a kettőjük története az ugyanaz, mint a 12. századi szerelmi történet.
Itt az elakadások kapcsán sajtó, média, etika ilyen témában is publikálsz, és ugye pláne a sajtóban nagyon nem mindegy, hogy a sajtóban dolgozók között, hogy milyen a szervezeti légkör, kinek a narratívája érvényesül, hiszen ugye ami ott tulajdonképpen kialakul végeredményként, az ugye közvéleményt befolyásolja, és hogy tulajdonképpen ugye Szondi Lipót beszél arról, és hát a világhírűvé vált Szondi tesztnél ugye előjön ez, hogy és itt az elakadásokról volt szó. Ha valakinek mondjuk ismeretlen arcokat mutatnak, az lesz szimpatikus, akinek hasonló elakadása van gyakorlatilag. Tehát tulajdonképpen akkor így egy munkahelyen, és ha az a sajtó, akkor ez még nagyobb gond, ugye? Ha például hasonló elakadásokkal küzdők vannak, akkor ők egymásnak szimpatikusak lesznek, és akkor lehet, hogy egy olyan vélemény kerül hát elfogadott narratíva szintre, ami többségi álláspontként, ami mondjuk nem biztos, hogy teljesen a legjobb verzió.
Hát igen, van, amikor a hozzánk hasonló az nem tudjuk, hogy miért szimpatikus nekünk valaki, de azért, mert érezzük, hogy hasonló problémákkal küzdik, de mondjuk két narcisztikus személyiséget összeengedni, ugye abból nem lesz egymás kedvelése.
A másik dolog itt, sok minden eszembe jutott az identitások kapcsán, ugye Anthony D. Smith az európai identitás kapcsán is beszél erről, hogy európai népek családja is, hogy tulajdonképpen a kisebbségi identitásoknál is ez mindig úgy van, hogy koncentrikus körökként tekinthetünk erre, és hogy az adott szituációtól függően jön elő ugye a megfelelő identitás rész, illetve ugye Gerard Delanty pedig arról ír, hogy ez a hyphenated identity, tehát hogy ami Amerikában van, hogy elsősorban amerikai, és aztán egyébként lehet olasz-amerikai, ír-amerikai, stb. Hogy ez Európában nincs meg még annyira, mert nem mondaná senki azt, hogy ő elsősorban európai, és egyébként pedig német, hanem itt azért a nemzeti összetevő erősen. De visszatérve a...
Nálunk fordítva van, ha szabad kiegészítenem a gondolatodat. Nálunk a személyiségfejlődés az úgy néz ki, hogy valakinek először van óvodai identitása, aztán milyen iskolába járok, milyen sportklubot keresek, szépen kialakul a nemzeti identitása, hogyha egészséges, sem fejlődik, és aztán ezen is túl lehet lépni. Az identitás az eljut odáig, hogy elszakad a nemzettudattól. És hogy ez mennyire egy nehéz folyamat, tehát Márton Áront én igazán szent embernek tartom, mindig visszakötök most ehhez a könyvhöz, hogy ne szakadjunk el a beszélgetésben. Márton Áronnak a börtön élményei tették meg azt vele, hogy rájöjjön arra, hogy a magyar ember nem külön, mint a román. Most azért egy vallási vezetőnél, akinek nagyon erős nemzeti identitása van, és mindig tisztességesen bánt a román néppel is, és tényleg példamutatóak a beszédei, az azt mondja, hogy neki szüksége volt arra a börtön szenvedésre, hogy ezt igazán átérezze, hogy nincs a kettő között különbség, mert valahol mélyebb az emberi létezés. Tehát akkor ne szégyeljük magunkat azért, hogyha mi nem jutottunk el erre a szintre. De tudjunk róla, hogy a nemzeti identitásnál létezik egy erősebb identitás, mondjuk egy európai identitás, és annál is létezik egy erősebb, egy emberiséggel kapcsolatos identitás.
Viktor Frankl ugye a Tudattalan Isten című könyvében ezt lényegében megfogalmazza, hogy az a tudattalan vallás keresés az egy olyan erős ösztön, tehát ő a libidóhoz hasonlítja, tehát az Isten keresés, az egymással való egység keresése, amire gyakran valóban csak sebek árán jutunk el, tehát hogy, és most itt Pressing Lajos jut eszembe, aki egyébként pszichológus, de felszentelt buddhista pap is, és a magyar népmesség szellemi tanításaival foglalkozva pont ugye kiemeli ezt, hogy tulajdonképpen az én erők felőrletése során jutunk el nagyon sokszor, tehát akár betegségek, ugye akkoriban a börtön évek is jelenthették ezt, meg hát ugye az Uszvölgyi incidens kapcsán jutott eszembe a Pál Dénes volt talán annak az atyának a neve, aki a Csíksomlyói beszédében pont kiemelte, hogy ne szélesítsük ezt két nemzet konfliktusává, tehát hogy a békére törekvés jelent meg, illetve Hankis Elemér jut most eszembe a Lét és sors az európai civilizációban című könyvében. Nagyon sok szép irodalmi alkotás kapcsán felhozza azt a fajta villódzást, hogy terekből terekbe lépünk át. És ugye sokszor felmerül az a kérdés, hogy a transzgenerációs szereposztás meg légkör, az ugye mennyire lesz urrá egy-egy szervezeti légkörben, és hogy mit gondolsz szociálpszichológusként, hogy mi a döntő tényező, hogy ezekből a szereposztásokból a jelenbe tudjunk kerülni, illetve esetleg mondjuk már a boldogságkutatások irányába lépve egy flón alapuló például légkörbe.
Az, hogy mire fókuszáltatjuk az embereket, mert említettél itt atyákat, akik mondjuk valamilyen módon prédikáltak a hallgatóságnak, és a hallgatóság gondolatiságát, ha beállítjuk valamire, és ez mindig a prédikálónak a felelőssége, illetve a vezetőnek a felelőssége, akkor azt általában tudják követni a hallgatók, hogyha, és az mindegy, hogy milyen szinten van fókuszálni, kivéve, hogyha az egyének itt már meghaladták ezt a szintet, mert akkor viszont lerázzák magukról ezt a vezetőt.
Aha. Tehát, hogy ez vezetői tudatosság kérdése.
Az megvan ez a dinamika, hogy milyen szinten vannak az adott közösség tagjai, és ugye említetted, hogy médiaszociológus vagyok, és hogy ezek a szerkesztőségekben hogy alakulnak. Én nem egy médiaetika könyvet, és általában, ha lehetőségem van, akkor tanítom is ezt a tantárgyat, és hogyha a szerkesztőségeknek meg lenne a maguk istene, az igazság keresése az újságíró esetében, és az érdekeknek a bemutatása, akkor ők nem a törzsi szinten gondolkodnának. Tehát, és az önfejlődés az meg egy, hogy mondjam, az meg egy hajtó, evolúciós hajtóerő. Tehát leránthatjuk mi egy szerkesztőségnek a színvonalát valameddig, és lehet, hogy egzisztenciális kényszerekből, vagy olyan embereket veszünk föl, akiknek nincsen történeti tudása és intézményi tudása az újságírásról, mert hát fiatalok és most léptek be, és azt gondolják, hogy ez a normális. Azoknak is megvan a maguk fejlődése, mert hogy Weber ezt így fogalmazná meg, hogy megvan az újságírásnak a maga Isten, amit szolgálni kell, és amihez igazodni kell. És egy jó vezető ezt jobban látja, hogy mik itt a szempontok, az előbb mondtam, az érdekek igazságának a kiderítése.
Kell, hogy emlékezzek, a lelked csak elmented meg. Jöjj, Krisztus lelke, jöjj, áldott béke, úgy érzem rád, úgy szomjazom rád. Jöjj, törzsd el a vágyam, jöjj, pihenj meg nálam, jöjj, legyél az álmom, éltető szent forrásom. Orból lett orra szívem, a orba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek, a lelkem csak te mented meg. Orból lett orra szívem, a orba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek, a lelkem csak te mented meg.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Napindító a Mária Rádióban is. Köszönjük a figyelmüket, hogy velünk tartottak. Azt hiszem, hogy a mai műsorunk az eddigi egyik legtartalmasabb műsor volt, legalábbis azok közül, amit nekem lehetőségem volt itt hát vezetni, inkább facilitálni, talán bár nem szép magyar szó, így fejezném inkább ki. Próbáltam inkább teret adni annak, ami az égi műsorterv volt, amiről remélhetőleg Mária akarta, hogy a magyar emberek tudjanak, vagy a lelkünk gyógyuljon, és hát hallhattuk itt többek között Milán atyától, hogy mekkora titok az ember, és hát Sajgó atya is ugye el szokta mondani Isten vonatkozásában is, hogy Isten természete is titok, tehát hogy ne próbáljuk olyan könnyen megfejteni az összes titkát, türelemmel legyünk ezzel kapcsolatban. Illetve Mustó Péter atya Csendben születik az élet című munkájában, vagy a Megszereted, ami a tiédben utal arra, hogy Rilkének is ez a tanács merül fel, hogy legyünk türelemmel szívünk minden megoldatlanságával szemben, és hát Bogár Lászlótól pedig arról hallhattunk, hogy amikor az igazság keresésben, azaz Krisztusért való küzdelemben, Krisztus követésben különböző hátrányokat, akár száműzetést, most ugye a nagybőjt idején a pusztai lét megkísértettsége, a száműzetet létnek a hátrányait elszenvedjük, akkor a hit az, ami erőt adhat nekünk, és hát arról is megemlékezhetünk, hogy a több száz éves elnyomás, diktatúrák emléke, különböző népirtások önmagunkon belül is sajnos ugye itt a magzatok elhajtására gondolva második trianonként, autoimmun betegségek, mint népbetegség gyökerét jelentik, és hát a pajzsmirigy ugyanígy, hogy hogy ezek a diktatórikus ideológiák, amik önmagunk felszámolására késztettek, hiszen a Csángó testvéreink nem véletlenül fogalmazzák meg, hogy úgy mondják a magzatot, hogy jövő. Tehát, hogy lényeges az engesztelő küldetése a magyarságnak ilyen szempontból is, és ahogy Milán atya is bíztat erre minket, magunknál kezdjük, tehát, hogy a saját közösségeinkben, saját nemzetünkön, családjainkon belül próbáljunk engesztelni, békét hozni, amihez az igazság határozott kimondása is hozzátartozik, hogy gyümölcsoltó boldogasszony Isten oltókése is legyen egyúttal az igazság kimondásával, hiszen akkor erősödhet meg csak az identitásunk, ami Istenen alapulhat csak, és hát ahogy egy diósgyűri atya is nemrég egy szellemi harc kapcsán rendezett lelki gyakorlaton elmondta, akinek gyenge az identitása, ködre épült a háza, úgymond, azt kísérti meg a gonosz a leginkább, mert akinek biztos identitása van, ami nem a földi gyökerekre vonatkozik, hanem a mennyei atyára, ott már kisebb a tapadási felülete az ártó erőknek. Tehát aki egész pontosan tudja, hogy honnan jött, és hogy a mennyei atya gyermekei vagyunk, ott kisebb a kísértésnek való áldozatul esés esélye. Úgyhogy hát porból lettünk, porrá leszünk, ez a dal is ezt sugalta itt a végén, és hát Jézus Krisztus az, akinél menedéket találunk. Áldott napot kívánok a híveknek!